kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, jelentette ki Orbán Viktor az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van, ahol tízszeres. Magyarország egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet ért el, Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl, a klasszikus tankönyvi tudás mellett, az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák vehetett át laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben, az Egy Övezet, Egy Út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiberhome Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. A hétvégén láttak hozzá az ötödik kút fúrásához a nyékpuszta lelőhelyen, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Sarkad térségében feltárt szénhidrogén mezőn tavaly február óta üzemel az első kút, aztán újabb kettőt fúrtak le, az elmúlt élen termelésbe állt egy évekkel ezelőtt lemélyített másik is. Az eddig felszínre hozott földgáz mennyisége 67 millió köbméter. A kormány felszólítja az üzemanyag forgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyag árak ne szakadjanak el attól, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az elmúlt napokban már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyag árak még mindig magasabbak a régiós átlagszintnél. A gázolajnál ez még mindig 10 forint, a benzinnél 27 forint az eltérés. Két hét türelmi időt adott a kormány, de ha a kérés nem teljesül, akkor akár drasztikus módszerekkel is beavatkoznak majd, mondta a táncvezető. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de a megnövekvő gomoly felhőzetből majd előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. április 25-én csütörtökön. A technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint rövidesen egészségügyi perceink követnek Beret Renáta szerkesztésében. Utána útinform és időjárás előrejelzés következik, majd a napversében ma egy Füst Milán költemény hangzik el, méghozzá a Zsoltár című vers. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben ma Szent Márk evangélistáról hallanak. A napi mája után még programajánlóval is jelentkezem. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz ma is mindannyiuknak további jó vételt, és szép napot kívánok!
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az etetésterápiáról lesz szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tehát van első körben egy észlelés, észlelődik a probléma, igen. Ezt követően gondolom a vizsgálata történik egy előjegyzés, megtörténik ez a fajta vizsgálat, amit említettél, és utána gondolom történik egy állapotfelmérés, hogy hogyan tudjatok haladni. Tehát nyilván van egy anamnézis, láttam, hogy egy szülői kérdőévet is anyuka-apuka vonatkozásában is ki kell tölteni, illetve hát a táplálsági állapotfelmérése azt gondolom, hogy hangsúlyos mindenképpen.
Igen.
Hogy zajlik ez folyamatában?
Rehabilitációs rendelőből kerülnek az evésvizsgálatra a gyerekek minden esetben. Ott ugye magára a vizsgálatra kapnak előjegyzést. Ugye maga az evésvizsgálat egy elég hosszú procedúra, mert akár egy másfél órát is igénybe vehet, ugye, ahol valóban feltérképezzük azt, hogy a gyerekeknek milyen az állapota, illetve megfigyeljük, hogy a gyerek-szülő kapcsolata is milyen, mert ez sem egy utolsó szempont ebben az esetben, és igazából négy részből tevődik össze, már a rehabilitációs rendelőben megkapják ezt az úgynevezett szülői kérdőívet, amiből az anamnézist nyerjük, és ez a szülői kérdőív ez már tartalmazza tulajdonképpen a megszületéstől az evésvizsgálatra kerülés időpontjáig a gyermeknek az egész étkezési szokását, a szülőnek a hozzáállását, tehát nagyon sok mindenből táplálkozunk, ami számunkra fontos információ.
És nyilván ez egy hosszú folyamat.
Ez hosszú folyamat, igen.
Bár gondolom, hogy nagyon egyéni, hogy kinél milyen, és ezt azért kérdezem, mert az előadásod kezdő képében két gyermek látszik, az egyik egy balesetet szenvedett nagy lány, a másik pedig egy kisbaba, tehát, hogy egy fejlett nagy lánynál is, akinél történt egy trauma, ott is szóba kerülhet az etetés terápiát, a széles körű az alkalmazása.
Igen, mert ugye azt tudnunk kell, hogy az evés probléma, az evészavar, az bármelyik életkorban, bármelyik betegség csoportban, akár egy veleszületett, akár egy szerzett betegségben is kialakulhat, amiről te említést teszel, az egy politraumatizált nagylányról beszélünk, hogy a koponya sérülése következtében alakultak ki nála az evés problémák, amit mi ugye utána szépen az egész osztályunkon levő timmel, nővérekkel, orvossal, mindennel együtt orvosolni tudtunk.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az etetés terápiáról volt szó. Az elmúlt percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, és általában sok napsütés valószínű a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten valószínű zápor. Az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével élénk széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Késő estére 3 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk. És mit mértünk most? A hivatalos hőmérsékleti adatok. Békés Csaba Budapest 4, Debrecen 6, Győr 1. A Kékesen -1 fok van, Miskolcon és Napkoron 6, Pakson 2. Pécs 5 fok, Sármellék 3, Siófokon 5 fok van, Szegeden 2, Szolnokon 5 és Szombathelyen 4. Sátoraljaújhely 6 fok, Ittegerben 4 fok van, és Jászberényben 3. 33,6 Celsius a napi melegrekord. Ezt majdnem 100 éve, 98 éve tartja Debrecen. A leghidegebbet eddig 1988-ban Szokolyán mérték, Nógrád vármegyében, mínusz 5,8 fok volt. Akkor ott, április 25-én. És jó hír az arra érzékenyeknek, hogy jelenleg nincsen fronthatás. Nézzük az utakat. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán, a Vásáros nemé felé vezető oldalon a 155-ös és a 157-es kilométer között, ahol a külső és a leállósávot lezárták. A munka kapcsán lezárták a 156-os kilométernél lévő helyű papi mezőcsát csomópontot is, kerülni az autópályán tovább haladva a 164-es kilométernél lévő helyű kürt Tiszaújváros csomóponton keresztül lehet. Szintén az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon a 124-es és a 120-as kilométer között lerövidült a terelés. A 128-as kilométernél lévő Mezőkövesd Borsod-Iványka csomópontot megnyitották, de a Mezőszemere pihenő a 122-es kilométernél még zárva van. Még egy hír, Heves vármegyében a 25-ös főút és a Szilvásvárad közötti 2506-os jelű úton burkolatjavítás miatt kell számítani félpályás lezárásra és jelzőlámpás forgalom irányításra. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán, Tiszacsege és Ároktő között a komp karbantartás miatt átmenetileg nem üzemel. A folyami kompok egyébként 6 órától 18, illetve 19 óráig járnak óránként. Vezessenek óvatosan, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Verse. Füst Milán, Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágy arcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd, megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd, s ahogy teremtettél, búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek, barna hajam esőveri, s feléd tárom ki két karom. S kiáltanék a mélységből, hogy halld szavam, de megismersz-e még? Vagy elfeledtél? Nem szeretsz? S már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed? S már lázas felhőid közt sincs lakásod? S hiába várom onnan késő jeladásod? Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál, és eltaszítottál, uram, én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam, s hogyan? S e hangra, mint a gyermek, felfigyel az alélt fájdalom, s e szózatod majd hunyt szememből ismét előcsalja régi könnyeim, hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom. De érzem, él, az esengés, uram. Mi voltod nagy fényétől, új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit. S voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra ágyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.
Füst Milán Zsoltár című versét Keremen Csaba mondta el. Füst Milán Budapesten született 1888-ban, elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek rá, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, melyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Ifjúkorától fogva verselt, de nem mondotta könnyedén a verseket, lassan csiszolva, újra át meg átírva formálta méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben, és 1920-ban jelent meg könyvalakban a Nevetők című elbeszélése. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora a színházi élet nem érdeklődött iránta, így mindössze 2 színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma a 4. Henrik. 42-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írta a Feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. 48-ban ugyan egyetemi tanár lett és Kossuth díjat is kapott, mégis 49 és 55 között nem jelentették meg műveit. 60-ban nyugdíjazták, betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. Füst Milán 1967-ben halt meg.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa szerdai katekézise. A lélek szerinti kegyelmi élet. Hálaadó magyar zarándoklat Rómában. Bízzuk magunkat Krisztusra. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének homiliája a Lateráni Szent János Székesegyházban. Szerdán délelőtt Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutatott be Szent Misét a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. Találkozás hitünkkel a Szentek Földjén.
Ferenc pápa szerdai katekézise a lélek szerinti kegyelmi életről. A Szent Péter téren tartott általános kihallgatás során Ferenc pápa a lélek szerinti kegyelmi életről tanított, amelyet a három teológiai erény, a hit, remény és a szeretet foglal össze. Az elmúlt hetekben a bölcsesség, az igazságosság, az erősség és a mértékletesség sarkalatos erényeiről elmélkedtünk, kezdte beszédét a pápa. Ahogy azt ő már többször hangsúlyozta, ez a négy erény egy nagyon ősi bölcsességhez tartozik, amely még a kereszténységet is megelőzi. Már Krisztus előtt is polgári kötelességnek tartották a becsületességet, a bölcsességet pedig mint cselekvési szabályt, a bátorságot mint a jóra törekvő élet alapvető részét értelmezték, még a mértékletességet olyan szükséges intézkedésnek tekintették, amellyel elkerülték a túlzásokat. Az emberiségnek ezt az ősi örökségét nem váltotta fel a kereszténység, hanem élesre állította, felértékelte, megtisztította és beépítette a hitbe. Minden ember szívében ott van a jó keresésének a képessége, folytatta a pápa. A szent leket azért kapja az ember, hogy az őt befogadók világosan meg tudják különböztetni a jót a rossztól. És legyen erejük a jóhoz ragaszkodni, miközben elkerülik a rosszat, és ezáltal teljes önmegvalósítást érjenek el. Ám azon az úton, amelyet mindannyian megtettünk az élet teljessége felé, a keresztény ember Krisztus lelkének különös segítségét élvezi. Ami másik három, tisztán keresztény erény ajándékával valósul meg, amelyeket gyakran együtt említenek az új szövetség írásai, ezek pedig a hit, a remény és a szeretet. A keresztény írók teológiai erénynek nevezték őket, mivel Istennel való kapcsolatukban fogadják be és élik meg őket, hogy így megkülönböztessék a másik négytől, amelyet sarkalatos erények neveztek. A kettő együtt egy hetes csoportot alkot, amely gyakran szembeállítanak a hét halálos bűn katalógusával. A katolikus egyház katekizmusa így határozza meg a teológiai erények működését. Az isteni erények alapozzák meg, lelkesítik és határozzák meg a keresztény ember erkölcsi cselekvését. Formát adnak az összes erkölcsi erények és éltetik őket. Isten önti az isteni erényeket a hívők lelkébe, hogy gyermekeiként tudjanak cselekedni és kiérdemeljék az örök életet. A Szentlélek jelenlétének és működésének zálogai az emberi képességekben. Három isteni erény van, a hit, a remény és a szeretet. Míg a sarkalatos erények mindig hősiesen jó cselekvő embereket igényeltek, amit egymástól elszigetelten külön gyakoroltak, addig a teológiai erények nagy ajándéka a Szentlélekben megélt élet. A keresztény ember ugyanis soha nincs egyedül. Nem a személyes elkötelezettség titáni erőfeszítésével teszi a jót, hanem mert a Mester Jézus Krisztus alázatos tanítványa, és mert mindig mögötte, a követésében jár. A keresztény ember számára a teológiai erények, mint egy gyógyszerként segítenek az önelégültség és a gőg ellenében, ahogy Jézus tanít minket, így ti is, amikor megteszitek, amit parancsolok nektek, mondjátok, mi azt a szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük. Ehhez tehát ki kell vetköznünk az én központú gondolkodásból, és ebben segítenek bennünket a teológiai, másképpen isteni erények, ajánlotta a Szent Atya. Különösen az elbukás esetén szorulunk azokra, hiszen mindannyian elesünk az életben, mert mindannyian bűnösök vagyunk. de ha megnyitjuk szívünket a Szentlélek, a belső mester előtt, ő feléleszti bennünk a teológiai erényeket, ha elvesztettük a bizalmat, Isten újra megnyit minket a hitnek, a lélek erejével, és ha elcsüggedünk, Isten felébreszti bennünk a reményt. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa. Hálaadó magyar zarándok szentmise a Lateráni Szent János Székesegyházban. Azért jöttünk ide a római pápa székesegyházába, hogy hálás szívvel megköszönjük a Jóistennek azt az ajándékot, amelyet tavaly otthon kaptunk Magyarországon, amikor Ferenc pápa apostoli látogatást tett mi nálunk. Hálásak vagyunk azért, mert Szent Szilveszter pápa ebből a bazilikából küldött nekünk Szent István király kérésére koronát. Ezekkel a gondolatokkal vezette be Veres András püspök a Lateráni Székesegyházban tartó szentmisét 1200 magyar hívő jelenlétében, amelyek kezdetét vette a háromnapos nemzeti zarándoklatunk. Kezdődik az ének, az Úr fölségének, kezdődik a szent áldozat. Hangzott fel magyarul a szentmise kezdőéneke kedd délután 4 órakor a pápa római székesegyházában. Veres András győri püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatta be a szentmisét, a szinte teljes püspöki konferencia jelenlétében, a templom szentélyében helyet foglaló mintegy 100 koncelebráló pap jelenlétében. Veres püspök homiliája kezdetén a székesegyház homlok feliratát idézte fel.
A város és a földkerekség minden templomának anyja és feje.
A hívő ember zarándok útján azokat a helyeket keresi fel, ahol hitünk gyökereit és tanúságtevőit tisztelhetjük. Az alapító Nagy Konstantin császártól egészen 1305-ig itt székelt Rómában Szent Péter utóda, ahova zarándokok nagy sokasága érkezett a századok során. Nekünk magyaroknak is fontos ez a hely, hiszen itt fogadta II. Szilveszter pápa Asztrikapátot, István király küldöttét, aki itt kapta tőle azt a koronát, amely aztán országunk függetlenségét biztosította. Ugyanakkor a 16. századból egy másik római bazilika egyik síremléke emlékezteti a fagyos Duna mellől érkező vándort, ne csodálkozzon, hogy az ő teste itt nyugszik, mert Róma mindenkinek hazája, otthona. Mi is ezzel a lelkülettel érkeztünk most ide, mert tudjuk, hogy itt otthon vagyunk, állapította meg Veres püspök. A napi evangélium a templom szentelés ünnepére Jeruzsálembe érkező Jézusról szól, aki a templomban találkozik azokkal, akik már régóta az ő elveszejtésén munkálkodnak, és most nyílt hitvallásra kényszerítették, vajon ő a messiás.
Jézus őszinteséggel nem is spórolt, hiszen azt mondta, ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül való. Az én juhaim hallgatnak szavamra.
Szólt, hiszen ő tudta, mi lakik az ember szívében. Mi azért lehetünk itt otthon, mert érezzük, hogy Krisztushoz tartozunk. Az ő egyházának vagyunk tagjai, amely egyházat itt a földön Krisztus helytartója vezet, akihez mi most hálás szívvel eljöttünk megköszönni neki a tavalyi magyarországi látogatását. Ugyanakkor az üdvösségtörténet egészét tekintve átjárja azt az elutasítás szelleme. Így a mai korban is létezik az Istentől elfordulás, az ő elutasítása, pedig Krisztus mindenkit meghívott az üdvösségre, hogy életünk legyen, és hogy az bőségben legyen. Akik azonban Jézushoz tartoznak, azok biztonságban érezhetik magukat, mert ahogy mondta, senki sem ragadhatja el őket az atyámtól. Mi is szeretnénk azok közé tartozni, akiket semmiféle megtévesztő ideológia nem szakíthat el Isten szeretetétől. Mégis vannak, akik eltántorodnak Jézustól és az ő egyházától. Ugyanakkor őszintén el kell mondani, hogy minket is gyengeségeink, visszatérő bűneink tartanak bizonytalanságban. Ugyanakkor, ha Krisztus felver bennünket a bárkájába, miért is félünk a hullámoktól? Kérdezte Veres András püspök. Tudjuk viszont éppen a vízen járás történetéből, hogy még Péter is megingott a nagy hullámoktól, mert félelem szállta meg. Ám ő mégis képes volt az Úrhoz kiáltani. Uram, ments meg engem! A hívő ember alázattal és teljes bizalommal teszi, hogy legalább, amikor veszélyeket lát, kérjen segítséget az Úrtól. Kiáltsuk mi is bátran Krisztushoz, mindnyájunk megváltójához, hogy mentse meg minket a bajtól, hogy hűségesen tudjunk kitartani az egyházunkban és Krisztus igéjében. Ha zarándoklatot végzünk, folytatta a püspökköri elnök, akkor szeretné mindnyájan hitünkben megerősödni. Talán nincs is jobb hely erre, mint Róma, az apostolok és a vértanúk kora óta. Számtalan buzdítást és példát látunk itt arra, hogyan is kell, és hogyan tudunk Krisztus mellett kitartani, és miként lehet hozzá és egyházához hűséges maradni. Reméljük, hogy ez a zarándoklat megerősít bennünket Isten szeretete által, és hogy közös imádságaink erőssé teszik valamennyiünk szívét, de családtagjaink és szeretteink szívét is az egyház iránti hűségben.
Imádkozzunk egész nemzetünkért, hogy a hitben minnyájan egyek lehessünk, s azok, akik még keresik Istent, a mi segítségünkkel, imádságaink által eljussanak Isten szeretetének megismerésére, annak befogadására, hogy bűnbánó lelkülettel Istenhez térjenek.
Végül tekintettel a sok fiatal zarándokra Veres András püspök beszédében egy ifjúsági lelki éneket idézett. Rám törhet vadul ezer baj, veszély. Isten így szól, ne félj. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén?
Magyar Szentmise a római falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. Találkozás hitünkkel a Szentek Földjén. Április 24-én szerdán délelőtt 10 órakor a Hálaadó Nemzeti Zarándoklat második napján Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutatott be Szentmisét a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. A püspöki kar tagjai, illetve a zarándoklaton résztvevő papokon celebrálásával. Udvardi György érsek a szertartás elején köszöntötte a mintegy 1200 magyar zarándokot, akik a gyönyörű Szent Pál Bazilikában összegyűltek. Igazi áprilisi szeszélyes időben, záporok, zivatarok után kibújó napsütés váltakozott ezekben a napokban az örökvárosban, ez azonban nem szegte kedvét a zarándokoknak, akik lelkesen, hálatelt szívvel, meghatottan járják végig a pápai bazilikákat, a katakombákat, a szent lépcsőt, és veszik birtokba azt a Rómát, ami kicsit mindannyiunk hazája. A szerda délelőtti szentmisén is a háláé, a köszöneté és az emlékezésé volt a főszerep, amiért egy évvel ezelőtt Ferenc pápa Magyarországra látogatott.
Emlékezni szeretnénk, felidézni Isten csodálatos tetteit, megköszönni az egyházban kapott javakat, az útmutatást. Szeretnénk mindezt köszönetképpen, háladásképpen idehozni mostani ünneplésünkbe.
A szentírási szakaszból kiindulva a főpásztor az ősegyház tapasztalatáról, dinamizmusáról beszélt. Az ősegyház tagjai találkoztak a feltámadottal, akit messiásnak ismertek fel. Reflektáltak erre a találkozásra, hogyan tanított, hogyan formálta a közösséget. Kialakult bennük egy új gondolkodás, a megtérés, a metanoia valósága.
S ha Krisztus él, ha ő igaz, a tanítása igaz, és igaz, mert találkoztunk vele, akkor következő nagy kérdés, amivel foglalkoztak az ősegyház hívei, és mi magunk is minden egyes alkalommal, különösen a húsvét időben, kik vagyunk mi, akik döntöttünk Jézus Krisztus mellett.
Jézus Krisztus személyét a föltámadás tapasztalatából értelmezték, mely mindent gyökeresen átalakított. A múltat, a kultúrát, a hagyományt, a szokásokat. És ők hitet tettek amellett, hogy Krisztus az igaz fiú, az atya küldötte. Elfogadták, hogy Isten atya, ahogy Jézus bemutatta. Ki tudták mondani, mi atyánk? A feltámadás tapasztalata elvezet minket az örömre és a reményre, amelyet át tudunk adni a bennünk működő Szent Lelke által. Találkoztunk vele, a remény emberei vagyunk. Ezen az úton segítenek minket az egyház szentjei, itt most Szent Pál apostol példája, utalt a főpásztor a római bazilika vértanú szentjére. Őt is Isten hívta meg, előre nem látható módon a küldetésre, amely által a pogány népek apostola lesz, aki elmegy a föld végső határáig. Pál apostoltól tanulhatjuk azt is, mit jelent a közösség fogalmának új tartalmi kialakítása. A szentségek ereje közöttünk új közösséget teremt túl az emberi korlátokon. Ennek az erőnek köszönhetően lehetünk most együtt, jöttünk el Rómába zarándokolni, hitünk forrásához, s akarunk találkozni a Szentatyával. Pál apostol életáldozatára gondolva kell megtanulnunk az evangélium hirdetésének fontosságát.
Az egyház feladatában, az evangélium hirdetésében volt nagyon nagy ajándék mindannyiunk számára Ferenc pápának egy évvel ezelőtti lelki pásztori látogatása.
Milyen jó gondolni azokra a képekre, kifejezésekre, amelyeket tanításában megérintett, amikor a hídról beszélt, ami összeköt partokat, embereket, közösségeket. Ehhez bátorságra van szükség. A hídépítő bizalommal cselekszik, tudja, hogy van értelme új kapcsolatokat teremteni. Gondolhatunk a kapu képére is, mely egy gyönyörű szimbólum. Egyszerre jelent meghívást, jelöli ki az otthon határait, és egyszerre jelent odatartozás élményt. Emellett meghív a békesség, az otthon, a szeretet, a közösség, mely befogadó, de ehhez a kapun be kell lépni. Jó volt hallania, hogy Ferenc pápa többször is említette nemes kultúránkat. A kultúra teremtés a hitből fakad, és ebben a feladatunkban megerősített minket. Bár ezt a Szentatya így nem fogalmazta meg, de a találkozás élménye volt egy olyan vallási hagyománnyal, vallási élettel, amit mi Közép-Európában, Magyarországon élünk meg. Mi sokszor gyengének látjuk ezt a vallási erőt, elbizonytalanodunk, mégis erő van benne, hordozza az újjászületés lehetőségét, a nemzedékeket formáló erőt. A Szentatya nem csak biztatott bennünket, hanem konkrét feladatokat is kijelölt számunkra, folytatta homíliáját Udvardi György érsek. Húsvéti lelkesedéssel, az örömmel, az irgalom képviseletében akarjunk a Szentlélek jelenlétével élni, az ember méltóságának megmentésében részt venni, kiemelten a béke teremtésével. Zarándoklatunk hálaadás, köszönet a látogatásért, a tanításért. Egy találkozás itt, Rómában, a Szentek földjén, ahol találkozunk a hitünkkel, találkozhatunk az egység és az egységre törekvés ajándékával, és találkozhatunk a Szentatyával. Köszönet van bennünk a megváltásért, Jézus Krisztus személyéért, tanításáért, az Atya ismeretéért.
És köszönet van bennünk a küldetésért, az örömért, a reményért. És köszönet van bennünk, hogy mindezt a köszönetnyilvánítást, a hálát, a jövőbe vetett reményünket Isten akaratából magyarként tudjuk megélni.
Zárt a szent beszédét a falakon kívüli Szent Pál bazilikában Udvardi György veszprémi érsek.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Álmaim erdejében kereslek, de nem talállak. Álmaim erdejében visszasírlak, és visszavárlak. Ó, régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. Elmúlt a gyermekkor, álmaimat ellepte a bor. Mi régen egyszer ragyogott, már a szinte teljesen szerte foszlott. Régi szép idő, mikor még úgy tűnt, hogy minden egyszerű. A múltba nézni mond mennyit ér, hisz ott leszünk mind alig néhány év. A fájdalom s a sok kudarc csak visszahúz, ne hagyjuk, tépjük szét a kétségek sötét függönyét. Álmodni mennünk kell, hinni, lépni, küzdeni, a múltat hagyni múljon el, és mindig csak előre nézni, tovább menni akkor is, ha nem látszik az út előttem. Hinni kell, küzdeni, a semmiből majd így lesz minden. Levelek közt lépkedve az erdőt járom. Bárhová nézek mindenütt, csak a fákat látom, mert az álom már bennem él. Én őrzöm szívem mélyét.
Szívem első gondolata: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata: elmélkedések az év minden napján.
Egyházunk a mai napon Szent Márk evangélistát ünnepli, aki nem tartozott a 12 apostol közé, de írása hitelesnek tekinthető, hiszen Szent Péter apostol kísérője volt, és egy ideig Szent Pállal tartott missziós útja során. A Szentírás tudósok szerint személyesen is ismerhette Jézust. Az ő szüleié lehetett az a ház, ahol az utolsó vacsora zajlott, illetve a Getsemáni kert is az olajfák hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett az a fiú, aki ez utóbbi eseménynél elszaladt. Mire törekszik Márk evangélista művének írásakor? Egyrészt lejegyezni mindazt, amit személyesen is hallgatott Jézustól, illetve ami később az apostoli igehirdetés része volt. A négy evangélium közül időrendben az ő írása keletkezett a legkorábban, s csak évekkel később írja meg Máté és Lukács az evangéliumot, valamint az első század vége felé Szent János. Az apostoli igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg egykor az evangélium terjedése. A 12 és később az egyház így teljesíti Krisztus evangelizációs parancsát. A mai evangéliumban Márk írásának befejező szakaszát olvassuk. Mennybe menetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk azért ír le minden szót és mondatot, hogy megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten fiát. Írásával egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy személyes vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten fiában.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend ma az Éneklőegyházból és a Hozsannából lett összeállítva, felváltva. Így bevonulás alatt az Éneklőegyház 646-os számú éneke lesz az Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, felajánlás alatt a Hozsanna 89-es számú éneke, a Krisztus virágunk, áldozásra pedig a 600-as az Éneklőegyházból. Ennek kezdő sora, aki nékem szolgál. És kivonulásra ismét a Hozsannát vesszük elő, és a 287-es számú éneknél nyitjuk ki az Angyaloknak királyné a kezdetűnél. Még egyszer tehát az énekszámok. Az Éneklőegyházból a 646-os, a Hozsannából a 89-es, az Éneklőegyházból a 600-as, és végül ismét a Hozsannából a 287-es. Imádkozzanak velünk!